Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy ezt nem csak elhihetjük, hanem meg is tapasztalhatjuk. Amikor ő belép egy házba, egy gyülekezeti közösségbe, egy szívbe, akkor minden más lesz. Akkor nagyszerűen érezzük magunkat. Én hiszem, hogy mindazok az emberek, akik valóban az Úr jelenlétében voltak, amikor annak idején a Földön járt, hogy a szívük jól érezte magát. Ők tudták, hogy amikor ő megjelenik, jelen van, akkor minden rossz jóra fordul. Akkor ott van az áldás, a megbocsájtás, a gyógyulás, akkor minden ott lesz. És Márta nagyon jól kifejezésre juttatta ezt, amikor azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És ez 100% igaz. Ott, ahol ő, mint az élet jelen van, ott a halál nem lehet jelen való. És ő az élet. Ha ő közöttünk van, akkor ma is ő a feltámadás és az élet. Akkor ma is közöttünk van az ő feltámadási erejében és az ő isteni életével. Igen, ő lakozást akar venni mi bennünk, az ő szent nevének dicsőségére és dicséretére. Annyi jó dologról tudunk beszámolni, de hiszen tudjátok, hogyan van ebben a világban. Az emberek többnyire olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek nem hoznak áldást. Nem építenek másokat fel, amelyek nem hasznosak, de azért van jóról is beszámolni valónk. Tegnap este az összejövetel után Gilson testvér kissé meghatódva jött, és azt mondta, Frank testvér, gyere imádkozni, a fiam nincs jól, valamilyen közúti balesetet szenvedett, a mopedezett, és valahogy mégis történt valami. Oda mentem, átmentem a kezemet, a fiatalember fejére tettem, és egyszerűen egy olyan hűség volt, hogy azt kellett mondanom, itt magas láz van. Aztán mégis imádkoztunk, a testvérnő pedig a másik oldalon térdelt, és azt gondoltam magamban, Istennek ezt meg kell hallgatnia. Csak nagyon röviden imádkoztunk, és történetesen mégis elhoztam a lázmérőt, és meg kell mondanom őszintén, ez a mások hite volt. Ez valószínűleg nem az én hitem volt. Minden esetre a láz egyáltalán nem volt már ott. Először azt gondoltuk, ide a kórházba, oda a kórházba, és hirtelen már nem volt szükség kórházra, mert Isten beavatkozott, meggyógyította. Ezért is hálásak vagyunk az Úrnak. Szeretnék mindenkit üdvözölni, minden jelenlévőt, különösen azokat, akik ellátogattak hozzám, tőlem balra, és tőletek jobbra vannak olyanok, akiket nem ismerek, valószínűleg a lengyel népköztársaságból. Szeretettel üdvözlünk benneteket mind. Isten áldjon meg benneteket közöttünk az ő kegyelmének gazdagságából. Néhányukat ismerem, Illink testvérsógorát, és még valakit mellette, másokat nem ismerek. Isten áldjon meg benneteket közöttünk. Aztán van egy kedves testvérnünk, aki Romániából látogatott el hozzánk. Isten áldjon meg téged, testvérnő, közöttünk. Nagyon-nagyon örülünk, hogy megnyílnak az ajtók. Isten áldjon meg téged. Romániára gondolva, akkor szeretném kérni Istent arra, hogy ne engedje meg annak az embernek, aki most ott van, vagy már túl régóta ott van, aki valahogy egy emlékművet akar hagyni magának, hogy több mint 1000 falut a földdel tegyen egyenlővé, különösen a bánátban, Erdélyben, ahol a többi népcsoport is élnek, a németek, a magyarok, és így tovább. Minden tiltakozik, nem akarunk-e azért imádkozni, hogy Isten hamarosan elvegye ezt az embert, hogy ott is rend legyen az országban, és az utak is szabadok legyenek, de Isten úgyis meg fogja tenni. Ezért nem kell sokat imádkoznotok sem. Isten terve készen áll és vár. Aztán még ennek mennie kellene, még egy politikusnak, tőlünk kicsit keletre, nem messze innen, és akkor a konstelláció valóban már megfelelő lenne, annyira, ahogy a végső időkre nézve megfelelne. Minden esetre ne aggódjatok emiatt. Isteni szemszögből szemléltük a dolgokat, és ezt valószínűleg már kifejtettük az előző körlevélben. Amikor megvan írva, hogy a keletnek, ennek a 10 szarvnak, a fenevad rendelkezésére kell bocsájtani a hatalmát, amíg Isten szavai be nem teljesednek, akkor ennek úgy kell megtörténnie, ahogy az Úr Szent Ajka kimondta. Az embereknek nem tetszik, de kénytelenek megtenni, hogy a Szentírás beteljesedjen, és Istennek minden tekintetben igaza legyen. Néha elgondolkozom azon, hogy amikor ilyen prófétai jelképek vannak használatban, vajon mindenki megérti-e, nyomon tudja-e követni, hogy megvan-e a teljes áttekintésük, be tudja-e osztani, és belsőleg elégedettek-e azzal, hogy ez így van. Ki tudja mindezt nyomon követni? Kicsoda, ki tudta ilyen teljes mértékben figyelemmel kísérni a körleveleket, az előterjesztéseket és az egész ígehirdetést? Mindannyian? Amen, amen. 100%-os pontossággal. A Szent Szellem elvezet minden igazságra. Tegnap reggel 10 órakor odajött hozzám egy hölgy, és megkérdezte, hogy hallottam-e már Elohim születéséről. Én pedig kitessékeltem. Remélem, hogy nem vesz részt az Isten tiszteleten. Ha mégis, vagy meghajoljon a mindenható Isten előtt, vagy hagyja el a termet. Nem szeretnénk, ha Isten káromlók lennének közöttünk. Mi Isten őszinte gyermekeit akarjuk, akik szeretik az Urat, és az ő ígét igazságnak tekintik, és minden más egyebet figyelmen kívül hagynak. Ugyanaz vonatkozik arra a tanításra is, ami jelenleg teret akar hódítani magának, tudnillik, hogy Jézus Krisztus a szellemtől nemzett emberfia volt, William Branham pedig a testtől nemzett emberfia volt. Ezen a helyen soha nem állítottunk fel valamilyen korlátokat, de eljött az ideje annak, hogy minden hamis tanításokkal megfertőzött hamis szellemnek távoznia kell. A maradásukat nem lehet eltűrni többé az élő Isteni gyülekezetében, amely az igazság oszlopa és erős alapja. Mert így van megírva az 1. Timóteus 3.15-ben. William Branham könnyes szemmel mondta, ti antikrisztussá tesztek engem, amikor ilyen állításokat támasztotok. Ő egy Isten által küldött proféta volt, Jézus Krisztus az emberfia, aki a mennyből nyilatkoztatta ki magát. Hányszor ereszkedett le a tűzoszlop, a világosság? William Branham volt az, vagy az Úr volt az? Még a pecsétek megnyitásakor is azt mondta, ha azt tettem volna közhírré, amit korábban tudtam, akkor tévedtem és hibáztam volna. De az Úr leszállt a tűzoszlopban, és kinyilatkoztatta nekem. Ó, milyen hálásak vagyunk, hogy ezekben a napokban élhetünk. Ott is a felosztás, emberfia, Istenfia, Dávid fia, a Szentírásból a legvilágosabban látható. Miért van megírva, avagy talál-e hitet az emberfia a földön, amikor eljön? Nem azt mondja, hogy Isten fia fog-e hitet találni. Ki nem beszél ma Isten fiáról? Még az ördög is azt mondta, ha te vagy az Isten fia, akkor így. És ha mindenki ezt teszi, az egy másik dolog. Mi hisszük, hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia, lett a mi megváltunk, és hogy Isten fiaként mindannyiunkat Isten fiaivá és leányaivá fogadott. És vasárnap Zürichben feltűnt nekem az első Korintusi levél 15. fejezetének csodálatos szava, és mindannyiunknak tényleg el kellene olvasnunk, és tudomásul is kellene vennünk, hogy ez a kifejezés mire utal, és mit is jelent számunkra. Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk az isteni nemzetség. Az első Korintusi levél 15. fejezet 45. és 46. versében ez áll. Talán csak a 45. vers. Így megvan írva az is, hogy az első ember Ádám élő lélek lényé lett. Az utolsó Ádám pedig egy életet teremtő szellem lényé lett. Bizonyára ez az egész ügy központi lényege, amiről szó van. Az első Ádám, akibe élő lehelet lett belelehelve, de ő csak Isten képmására lett teremtve. És halljátok, ami most jön. Ádám Isten teremtett fia volt. Őben nem volt Isten sajátossága, nem Istenből jött elő. Ugyan az ő képmására lett megformálva, de nem volt egy része Istennek, nem volt része az ő lényének, nem volt része az ő életének. De a második Ádám, Jézus Krisztus, Istenből jött elő. Jézus azt mondta, higgyétek el nekem, hogy az én Istenből jöttem elő. De hiszen ez a lényeg, Isten lénye, Isten élete, és ezért volt szükséges, hogy egy új teremtés jöjjön létre, amely nem csak Isten képmására, úgy a formájára teremtetett volna, szükség volt egy életközösségre, szükség volt egy egyenrangú lényre, és ez csak akkor történhetett meg, amikor Isten emberi alakban nyilatkoztatta ki magát, és az ő élete és lénye itt volt ezen a földön. És aztán az életét is odaadta, hogy bennünket is részesítsen az isteni életben, amely ő benne volt. És így vált ő egy életet teremtő szellemi lényé. Mindazok, akik Ádám után lettek nemzve, azért jöttek az életbe, hogy meghaljanak. De mindazok, akik Krisztus, az életet teremtő Ádám, eme második Ádám által életre keltettetek ő általa. Akik ő általa életre kelnek, élni fognak, akár meghalnak. Élni fognak, akár ha meghalnak is. Nem tudom, hogy ez elég világos-e, de voltaképpen ez a célja és értelme a Jézus Krisztusban való isteni kinyilatkoztatásnak. Amikor az emberek arról vitatkoznak, ahogy a tegnap este is említettem, hogy két természete volt-e neki, és hogy ez vagy az volt-e, ez mind csak szalmacséplés. Ennek semmi köze az ügy lényegéhez, amiről szó van. De hiszen arról van szó, hogy Isten azt akarta, hogy az emberek az örökkévalóságig körülötte legyenek, nevezetesen fiakat és leányokat, akik kapcsolatban állnak vele. És ez csak is a nemzésen keresztül történhetett, és ezért kellett az első szülöttnek, az íge és a szellem által nemzetnek lennie. Ez azt jelenti, hogy a szellem az ígére szállt, hogy a nemzést elő tudja venni. Ő az első szülött a sok testvér között, és most egy isteni nemzedék lesz életre hívva. És amikor eljön a beteljesedés, akkor mi is olyanok leszünk, mint ő. Mert így van megírva ugyanebben az íge szakaszban, a 48. versben. 1. Korintus 15:48. Amint a földi ember létre lesz hozva, úgy vannak a földi emberek is létrehozva. És amint a mennyei ember létre lett hozva, úgy vannak a mennyeiek is létrehozva. Észrevettétek-e, hogy itt egy mennyei emberről van szó, nem pedig egy földi emberről? Olvastátok ezt valaha így? De hiszen a Bibliából olvasok, és nem a sorok között olvastam, hanem az íge szöveget olvastam. És újra elolvasom. És hogy mindannyian még jobban felfoghassuk, hadd olvassam fel a 45. verstől, a 49. versig, és kérem, fogadjátok be magatokba. Így ebben az értelemben van megírva az is, hogy az első Ádám egy élő lélek lényé lett, az utolsó Ádám pedig egy életet teremtő szellemi lényé lett. Mégis nem a szellemi jön ennél fogva előbb, hanem a lelki, és csak azután a szellemi. Az első ember a földből való, tehát földi. Földes. Itt szó szerint ez áll, tehát földi, földes. A második ember mennyei eredetű. Amen. A második ember mennyei eredetű. Avagy nem ez az a pont, amelyben az emberek mind megbotlanak, ők az értelmükkel megpróbálják megértetni az istenséget, de hiszen erre egyáltalán nincs szükségük. Mindössze arra van szükség, hogy megtapasztaljuk, átéljük azt, aminek Isten Krisztusban kinyilatkoztatta magát, és minden alkalommal, amikor Isten mellett látjuk őt, úgy látjuk őt, mint az ember fiát. Amikor István meg lett kövezve, látta, hogy megnyílt az ég, és látta Jézust, mint az ember fiát a felséges jobbján. Ó, milyen csodálatosak mindezek a bibliai szakaszok! Mit fejeznek ki? Mit vezetnek szemeink elé? Ez a kinyilatkoztatás. Hadd olvassam fel újra. Az első ember, 47. vers. Az első ember a földből való, tehát földi, földies. A második ember mennyei eredetű. Amint a földi ember lényének a sajátossága, a jellemvonása, olyan sajátosságúak, olyan jellemvonásúak a földi emberek is, és amilyen a mennyei ember lényének a sajátossága, olyan jellemvonásúak a mennyei emberek is. Amen. Vannak mennyei emberek. Hallottatok-e már róla? Mert létezett egy mennyei ember, vannak az egységgel foglalkozó emberek, akiknek gondjuk van az összes olyan szentírási ígeszakaszokkal, amelyek nem illeszkednek az ő egység koncepciójukba, mert nincs kinyilatkoztatásuk. Van ugyan egy tanításuk, de nincs kinyilatkoztatásuk. Nem az egységről, a kettősségről vagy háromságról van szó, a tanításokról van szó, hanem annak felismeréséről, hogy az egy igaz Isten miért nyilatkoztatta ki magát emberi formában a Földön Jézus Krisztusban. És itt az van mondva számunkra, hogy a második ember mennyei eredetű. És amilyenek az ő sajátosságai, olyanok lesznek a mennyei emberek sajátosságai is. Bizonyára ezt most hallottuk először, hogy már most vannak mennyei emberek a Földön, mert létezett egy második Ádám, ez a mennyei ember, akit a szellem nemzett. Amment tudtok erre mondani? Mert hiszen ez az új isteni nemzedék, amelyet Isten létrehozott. Amikor a testvérek megkérdezték tőlem, hogy hiszem-e, hogy az Úr levetette az ő isteni természetét, önkéntelenül is egy nagyon különleges íge szavára kellett gondolnom, és pedig az második Péter 1:4-ből. Itt megvan írva a negyedik verstől. Ő általa tehát, talán mégis a szövegösszefüggés miatt a harmadik verssel együtt kellene olvasnom, 2 Péter 1:3. Mert hiszen az ő isteni ereje megajándékozott bennünket mindazzal, ami szükséges az életre és az Istenben való üdvösségre, annak felismerése által, aki elhívott minket az ő saját dicsősége és erénye által. Ezek által megajándékozott bennünket a becses és rendkívülien fontos ígéretekkel, hogy ezek által megmeneküljünk a romlástól, amely a világban az érzéki kévágyak következtében uralkodik, és az isteni természet részessévé váljunk, vagy váljatok. Az isteni természetben részessévé válni. Visszatérve a Korintusbéliekhez írt levél 15. fejezetének 49. verséhez. És ahogyan a földi képét hordoztuk magunkon, úgy magunkon fogjuk hordozni a mennyei képét is. Amikor a Szentírás azon szakaszait olvassuk, mint a Timóteus levelében, hogy csak egy Isten létezik, és csak egy közben járó létezik Isten és az emberek között, nevezetesen az ember Jézus Krisztus, akkor ennek megvan az igazságtartalma. Szeretteim, ezen a helyen tényleg fontos, hogy minden ígét úgy hirdessünk, ahogy írva van, és úgy higgyünk is, ahogy meg van írva. Hogy ne legyen senki, aki úgy valahogy át akar menni, csak azért, hogy megtalálja azokat a részeket, amelyek esetleg beleillennek a saját maga által készített ismeretanyagába. Nem. Szembe kell néznünk Istennel és az ő ígéjével, majd azt kell mondanunk, Uram, most valósítsd meg bennem és rajtam azt, amit elhatároztál. Hadd legyen a Golgota és az, amiért az én Uram is megváltom szenvedett, teljes mértékben kinyilatkoztatva bennem és rajtam. Magunkévá tettük ezt, egyértelművé vált a számunkra. Az első Ádám Isten teremtett, Istentől teremtve, de nem Istenből származott, nem kapcsolódott össze Istennel, nem rendelkezett az ő lényével. A lehelet ugyan belé lett lehelve, de ő a saját útját járta. Ő egy alkotás volt, nem pedig nemzés. Jézus Krisztus, a második Ádám, a Szentírás szava szerint nemzés által lett Isten fia. Az íge szava szerint, te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. Így van megírva. És az ilyen nemzés nyomán Isten fiakat és leányokat hív létezésbe, akiknek szintén Istentől kell nemzetteknek lenniük, Istentől születetteknek lenniük, nem csak a teremtés, az alkotás, hogy mondják, Isten az én teremtőm, ezt milliárdok mondják ez időben. Vannak emberek, akik Istent nevezhetik az ő atyuknak. És ehhez felolvasom nektek az ígét a János evangéliumából, amely szintén nem világos sok ember számára, amit szintén nem szeretnek szívesen olvasni. Én szívből örülök annak, hogy ez meg van írva, mégpedig közvetlenül az ő feltámadása reggelén. Akkor János 20. fejezete, de hiszen ismeritek a történetet, különösen a 11. verstől, majd a 16. versben azt írja. Jézus így szólt hozzá, Mária. Ekkor megfordult, és héberül így szólt hozzá, Rabuni, ami azt jelenti Mester. Jézus így szólt hozzá, ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, de menj el a testvéreimhez. Amen. Amen. Menj el az én testvéreimhez. Ó, dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Ő tudta, a vér kieszközölte. Ők az én testvéreim lettek. Én az elsőszülött, és ők az elsőszülöttek. Én az Isten fia, és ők az Isten fiai. A vér folyt. A megváltás megtörtént, elvégeztetett. Menj, mondd meg az én testvéreimnek. De menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Halleluja! Dicsőség Istennek! Megértitek-e most már, miért lett ekkora hangsúly fektetve arra, hogy Isten Krisztusban való kinyilatkoztatásának az értelme ki legyen hangsúlyozva, avagy arra való az Istenség témája, hogy az emberek szenvedélyesen vitatkozzanak róla, vagy nem-e sokkal magasabb céllal nyilatkoztatta ki magát Isten. Ó, magasztalva legyen az ő szent neve! Én hiszem, hogy ez a pont is része annak, hogy Isten miért küldte el az ő szolgát és prófétáját. És nagyon jól tudjátok, mi történt az ő hivatása kezdetén. Az történt, miután lerakta az alapkövet, és miután a 2. Timóteus 4. fejezetét kivágta az ő Bibliából, és beillesztette a sarokkőbe, az épület sarokkövébe, mert ez volt az az íge, amit az Úr adott neki. Hirdest az ígét, mert eljön az az idő, amikor elviselhetetlennek fogják tartani az igazi tanítást, stb. 1-től 5-ig tartó versek, amelyet az Úr adott neki, és miután ez az alapkőletétel, az épület alapkőletétele megtörtént, Isten ezen embere egy látomásban átkerül a szabad ég alá, és két fa közzé kerül, vagy két fa közzé van állítva, az egyik az jobb oldalán, a másik a bal oldalán. És mindkettő úgy tele volt gyümölcsökkel, hogy a levelek szinte egyáltalán nem látszottak. Egyszerűen csak gyümölcsökkel tele, megtelve. Az egyik fán az egység szó állt, a másikon a Szent Háromság szó állt. És amikor látta maga előtt szellemben, ahogy az egyik kezével megragadja az egyik fát, a másik kezével pedig a másik fát, majd elkezdte rázni őket, és aztán azt mondja, a gyümölcsök tömegesen hullottak le. És akkor így szólt a néphez, és azt mondta, ne vitatkozzatok ezen. Isten nem azért küldött engem, hogy társuljak, vagy csatlakozzam hozzátok, sem azért, hogy társuljak ti hozzátok, egyik csoporthoz sem, hanem Isten elküldött engem egy üzenettel hozzátok, hogy gyümölcsöt teremjetek. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek. És ekkor az egység emberei dühösek lettek, mert nem indította el velük a késő eső mozgalmat, amik ők voltak éppen el akartak indítani, meg akarták alapítani. Egyébként Saskatchewanban van. Végül is én nemrégiben elolvastam magamnak ezeket a régi dokumentumokat, és a Szent Háromság emberei azt mondták, bizony ez mégiscsak egy úgynevezett egység embere. De Isten elküldte őt a kellős közepén keresztül, az üzenettel, milyen okból, hogy vitatkozzon, nem, hogy gyümölcsöt teremjen, hogy lelkeket elvezessen az Isten országába. Ugyanez a helyzet velem is. Nem mehetek úgy bizonyos országokba, hogy valamelyik oldalra álljak, és azt mondjam, igen, én hozzátok tartozom. Valaki nem régiben azt mondta nekem, nagyon szeretetteljesen, hogy azt mondta, Frank testvér, te mégiscsak a mi emberünk vagy. Ez egy szeretett egység testvér volt. Azt mondta, Frank testvér, te mégiscsak a mi emberünk vagy. Azt mondtam, figyelj testvér, én Isten embere vagyok. De én azért jöttem hozzátok, hogy elhozzam nektek az Úr ígéjét. Néha olyan helyzetbe kerülök, ahol nem túl könnyű közlekedni. Erről is beszámoltam itt már nektek, amikor közvetlenül egy összejövetel előtt sarokba lettem szorítva a ma baptista prédikátortól, mivel tudta, hogy az egység embereinél voltam azelőtt, időben meghívott, hogy beszélgessek bele az ő házában, és a légkör is elég feszült volt, és akkor azt akarta tudni, hogy az egység embere vagyok-e, és. És még azt is tudni akarta, hogyan keresztelek. De most meg fogtok lepődni, de még Frank testvér is vonakodik néha megadni a tétet. Csak akkor, amikor a prédikáció már meg lett tartva, nem mindig a beszélgetés előtt, nem mindig a beszélgetés előtt. Megnyugtattam a testvért, és azt mondtam, figyelj, én egy misszionárus vagyok. Én nem azért jöttem, hogy kereszteljek. Én azért jöttem, hogy hirdessem az ígét. Pál apostol is írt a korintusiaknak, és azt írta, hálát adok Istennek, hogy csak annak a bizonyos háza népét ki volt az, az az egy ember ott, és még két-három másikat kereszteltem meg, és senki mást. Abban a pillanatban bölcsességet használt, és azt mondtam én is, testvér, én nem keresztelni jöttem. Erről egyelőre nem sokat tudok neked mondani. De nem hagyta abba. Azt mondta, de hiszen misszionárus vagy, kimész az egész világba, és sokan megtérnek. és ezek meg is lesznek keresztelve, vagy mégsem keresztelkednek meg. Igenis mondom, meg lesznek keresztelve, de nem én keresztelem meg őket. És azt gondoltam magamban, most valahogy kiúztam a nyakamat a horogból. De ő nem hagyta magát, megfeszítette mindkét végét, és arra gondolt, most már vonaglani fog az ember. És akkor tényleg rátért a lényegre, és azt mondta, igen, figyelj. De aztán mások keresztelnek. Igen, így van, azt mondtam, ez helyén való. Igen, és akkor hogyan keresztelnek mégis? Igen, mondtam, csak akkor keresztelnek, amikor én már nem vagyok itt, elmentem. Igen, igen, mit tesztek ilyen helyzetekben? A nagy összejövetel előttetek áll, előttem volt, és még nem mögöttem, úgyhogy azt mondtam, akkor keresztelnek, amikor én már nem vagyok itt. Igen, de hiszen ez az igazság is, nem? De ez az igazság, ha én nem keresztelek, akkor ők keresztelnek. Amikor én már nem vagyok ott, te tudjátok, mit csináltam akkor, hadd legyen ez vigasztalás számotokra, máskülönben azt gondoljátok, hogy úgy csináltam, mint Pál, amikor Festus és Agrippa előtt sarokba lett szorítva, aztán bekiáltotta tömegbe. A feltámadás reménysége miatt vagyok itt, és ezért lettem megvádolva. És amikor ezt mondta, a saduceusok és a farizeusok összeverekedtek, és ő szabadon távozhatott. És igen, amen. Időnként ezen a módon kell csinálni. Az Úr időnként ad nekem is egy kis bölcsességet mégis. És így volt ez ott is. Viszont a fordítót, őt elővettem magamnak. Közvetlenül azután. Máskülönben ő ennek a baptista prédikátornak volt a veje, és őt valóban elővettem magamnak. Úgy, hogy a végén azt kellett mondania, ez az igazság, nem is lehet másként. Neki megmondta a kellemetlen igazságot, mindazt, amit azelőtt nem tettem meg, Az összevetel előtt még nem tettem meg, és az ugyanez az ember fordított le engem. A beszélgetés után a férfi aztán egyedül kezdte, és mégis lefordított engem, és jó kedvében volt még hozzá. Ezt csak azért említem meg, hogy elmondjam nektek, milyen nehéz kimenni a missziós mezőre, és micsoda kegyelem, hogy csak megyünk annélkül, hogy valakinek az oldalára állnak, hanem hagyjuk, hogy Isten bölcsessége érvényesüljön, és közben mégis hirdetjük Isten teljes tanács határozatát. Hadd térjünk vissza ehhez a vershez, vagyis a 17. vershez. Jézus így szólt hozzá, ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához. Valaki valahol így imádkozott. Atyám, köszönöm neked, hogy meghaltál értem. Az ilyesminél nem létezik valami még helytelenebb dolog. Atyaként ő szellem, és mint szellem nem halt meg. Mint Úr, mint fiú, emberré lett, és mint fiú meg is halt. Ezért van megírva, aki hisz Isten fiában, annak örök élete van. A dolgokat isteni módon kell rendezni. Nem létezik olyan ige szakasz, amely azt mondja nekünk, aki hisz az Atyában, annak örök élete van. Mert Isten szabadítása a fiúban történt, és ennél fogva olyan szükségszerű a megváltásunk érdekében, hogy higgyünk az Isten fiában, mint Immánuelben, mint a testben megjelent Istenben. De a megfogalmazásnak, a megszólításnak biblikusnak kell lennie. Ha nem bibliai, akkor nem helyes. És elmondom nektek, hogy mi a lényege ebben a pontban is. Mindkét táborban vannak fanatikusok. És pontosan ezeknek a fanatikusoknak mindkét oldalon nagy nehézséget okoz Branham testvér üzenetének a megértése. Ők azt hiszik, hogy magukba szívták a bölcsességet, és folyamatosan filozófálnak az isteni igazságot kikerülve, amellett elmenve. Amikor Isten megajándékoz valakit kegyelemmel, legyen az a Szent Háromság táborából, kettes vagy hármasságból, amennyiben ezek az emberek őszinték, tisztelettudatot tanúsítanak Isten iránt, és akkor azt is tiszteletben tartják, amit Isten természet feletti módon tett. És ez különösen ott Karagandában megörvendeztetett engem, hogy nem csak a prédikátor, hanem a testvérek is folyton arra kértek, küldjél nekünk tájékoztató anyagot a Branham testvér elhivatásáról és szolgálatáról. Hadd legyenek meg ezek a dolgok nekünk is, hogy mi is tudjuk, hogy mit tett Isten valójában. Ebből láthattam és felismerhettem a hozzáállást, és tudtam, hogy ezek olyan emberek, akiknek Isten kegyelmet adott tettekben és igazságban. Akár elhiszitek, akár nem. Prédikáltam valahol egy összejövetele, most már Oroszországban is, és az összejövetel után a testvér odajött hozzám, és azt mondja, ó, olyan keveset mondtál az Istenségről. Én sokkal többet tudnék mondani róla, mint amit te mondtál. De avagy azért voltam-e ott, hogy csak a hobi lovukról prédikáljak, vagy azért voltam ott, hogy Isten teljes tanácshatározat hirdessem. És hálás voltam ezért az erőfeszítést, és azt mondom, köszönöm, testvér. Azt mondom, még mindig meg tudod tenni. Nem, de még mindig megteheti. Kinek van valami kifogása ellene? Nekünk csak egy dolog van a szívünkön. Egy nagyon nagy fájdalom. Egy bensőséges együttérzés mindazok iránt, akik egyrészt azt hiszik, hogy az igazságot képviselik, és cselekszenek, másrészt azonban félrecsúsztak. És már nem maradtak egyensúlyban az isteni igazságban. Éppen ezért megajándékoz Isten kegyelemmel bennünket, hogy az ő ígéjét úgy hirdessük, hogy az Úrnak tetsző legyen. Még utalással szeretnék lenni az ígének egy szavára, mivel most már valóban számíthatunk Isten közbelépésére. Hogy ez meddig fog tartani, nem tudom, de egy dolog biztos, az idő a végéhez közeledik. És ennél fogva az apostolok cselekedeteinek 7. fejezetére gondoltam. Itt felsorolja István egy ember, aki telve volt hittel és Szent Szellemmel, egy ember, aki látta az eget megnyitva, egy ember, akit Isten hatalmasan felhasznált. Itt Izrael egész történelmére vonatkozóra utalással van, mint egy távirati stílusban, és itt olvassuk a 17. verstől. De minél közelebb került az ígéret beteljesedésének ideje, amelyet Isten Ábrahámnak adott, annál inkább növekedett és sokasodott a nép Egyiptomban. Nos, folytathatnánk az olvasást tovább, de a 22. versre akarok térni. Így Mózes tehát elsajátította az egyiptomiak minden bölcsességét kioktatás által, és hatalmas volt szavaiban és tetteiben. Az ő szavaiban és az ő tetteiben. Ez meglehetősen igen figyelemre méltó. Közeledett az ígéret beteljesedésének az ideje. Erről nemrég beszéltünk itt. Az üdvösség történeti eseményekkel kapcsolatosan, amelyeket Isten az ő tervében elhatározott, vannak bizonyos időpontok, amelyekben meg fognak történni. Meg kell történniük, mert Isten így rendelte el. Közeledett tehát az idő, közeledett az ígéret beteljesedésének az ideje, amelyet Isten Ábrahámnak megígért. Szeretteim, mi Ábrahám magva vagyunk. Isten akkor is gondoskodott róla, amikor az idő beteljesedett, akkor megtörtént. Az Úr megjelent Mózesnek a tüzes csipkebokorban. De nem akkor, amikor Mózes szemében volt elérkezett az idő. Erről is beszélgettünk már. Ő hatalmas volt az ő szavaiban és az ő tetteiben, de még nem az Isten szavaiban, még nem az Isten tetteiben. Ő ugyan ki lett képezve az egyiptomiak minden bölcsességében, és ahogyan Branham testvér mondta egy helyen, olyannyira képzett volt, hogy bölcsességet tudott tanítani az egyiptomiaknak. De most elérkezett az idő, hogy valami történjen, ugye? Ő tudta, és a szívében volt a késztetés, ő tisztában kellett legyen azzal a feladattal, a megbízatással, amit Isten adott neki. Mert az ő születése és az ő élete, hiszen erről később tudomást szerzett, hogy mi hogyan történt, hogyan lett kitéve, hogyan került a kosárba, hogyan került a vízre, és milyen útat kellett bejárni a születésétől fogva. És itt hatalmas az ő szavaiban és az ő tetteiben. 23. vers. Amikor azonban már 40 éves volt, az a vágy támadt benne, hogy egyszer felkeresse az ő testvéreit, az izraelitákat. Egy szép, lekerekített szám, a 40-es szám. Újra és újra előfordul a Bibliában a 40-es szám. Késztetés. Már 40 évesen késztetés a szívben, és már is úgy gondolta, hogy most eljött az idő. A 24. verset olvasom. És amikor látta, hogy egyikük igazságtalanságba keveredett, ki akarta segíteni azt, és elégtételt szerzett neki, akit az igazságtalanság ért, úgy, hogy megölte az egyiptomit. Nos, rendben, a ketten veszekednek, és jön egy harmadik, aki megöli ugye az egyiket, akkor a hátra lévőnek békéje van, és akkor röviden elégedett lehet. De elégedett volt-e Isten? Elégedett volt-e Isten? Mózes késztetést érzett arra, hogy segítsen ezen az emberen, aki az ő népéhez, az izraelitákhoz tartozott, és agyonütötte az egyiptomit. Mózes a szavak és a tettek embere volt, ugye? Legalábbis ezt olvastuk, tehát nem csak szavakat használt, hanem neki is látott annak, amit szavakban mondott. De most jött a nagy szükségállapot. Ő úgy értette, hogy most egész Izrael fel fogja ismerni, hogy van bátorsága, hogy képes megbirkózni a körülményekkel, hogy nem fél. És ez ugye egyszerűen nem történt meg. Tovább olvasom a 25. verset. Ezzel azt gondolta, vagy azon volt, hogy embertársai, az ő embertársai, néptársai megértik és belátásra térnek, hogy Isten az ő keze által gondoskodik az ő szabadításukról. De ők ezt nem ismerték fel. Most képzeljétek el, Mózes Istennek egy különleges szolgálatra elhívott embere volt. De a megbízatás teljesítésének ideje még nem érkezett el. És most úgy gondolta, hogyha egyet agyonütött, akkor egész Izrael meg fogja érteni és fel fogja fogni, hogy éppen az ő keze által, amiben annyi minden volt, ugye, hogy most valami történni fog általa. Én megkérdezem tőletek, kinek a keze által lett Izrael kivezetve? Avagy a Mózes keze által, vagy az Úr kinyújtott keze által? Isten az Úr kinyújtotta az ő karját, és Mózessel együtt útnak indította, útnak engedte, hogy amikor eljött az idő, ez megtegye, amit Isten az Úr megparancsolt neki. Mózes valójában azt gondolta, most már mindannyian rájönnek és felismerik, hogy a dolog rendben megy. Egy csapásra, és az ember nem létezett többé, a homokba lett elásva, és már is tovább kellett volna menjen a dolog. Nem, ebből észrevesszük, és ezt azzal a szándékkal hangsúlyozom, hogy felhívjam rá a figyelmünket, még ha az idő már nagyon közel érkezett is, de még nincs itt, csak közel van, akkor is tartózkodnunk kell. Valamit is magunktól tenni. Hányan tudják, hány év telt el Izrael népével Egyiptommal? Amikor Mózes 40 éves volt, én már biztosan megírtam. 390 év telt el, amikor Mózes 40 éves volt. De Isten azt mondta, és megírta Ábrahámnak, hogy 400 év eltelte után kivezetem én az én népemet. Én, Isten az Úr, erős karral kivezetem az én népemet. Így van megírva. Mózes úgy értette, most már éppen itt az ideje, és azt mondta a kezem által, a karom által. De Isten azt mondta Ábrahámnak, amikor az 400 év eltelik, akkor erős kézzel kivezetem én a népet. És Isten ezt meg is tette. Nem amikor Mózes elérkezettnek látta az időt, hanem amikor Isten elérkezettnek látta az időt. Valójában vannak olyanok, akik nekem is azt mondták, Frank testvér, miért tétovázol? A prédikációban mi is a neve gyorsan, Branham testvér azt mondja, ne habozz, hanem szólj akkor, amikor megbízást kaptál. Akkor nem kell tovább várnod, akkor megkaptad az ígét, és akkor mehetsz előre azzal, és akkor képes vagy erre is, és képes vagy arra is. Igen, de még a legnagyobb megbízatással is csak azt teheted, amit Isten mondott neked. Nem többet és nem kevesebbet. Ennél fogva Branham testvére gondolok megint, ő maga is várta Isten nagy és végső munkáját a mennyasszonyi gyülekezeten belül. Reménykedett abban, továbbadta és felébresztette másokban is a reménységet, és azt gondolta, most elérkezett az ideje, és akkor az Úr mégis azt mondta neki, folytasd tovább az evangelizációs szolgálatodat. Ő maga azt gondolta, hogy most jön a harmadik fázis, a harmadik kivonulásnak is nevezve, most jön a nagy áttörés, most jön a hatalmas dolog, nem akarok részletekbe bocsátkozni, de volt benne egy élő reménység. És amikor azt gondolta, hogy most már elkezdődhet, az Úr azt mondta neki, folytasd az evangelizációs szolgálatodat. Szeretteim, nem mi, és nem is a proféták határozzák meg az időt. Isten határozza meg az időt. És amikor Isten órája elérkezik az Úr szava szerint, a ti időtök mindig is elérkezett, de az én órám még nem érkezett el. Amikor Isten órája elérkezik, akkor megtörténik. Akkor nem csak elvárásokról van szó, akkor történik is valami, aztán valami megmozdul. És pontosan ezt kellett megtanulnunk, nagy türelmeseknek kellett lennünk, nagyon türelmeseknek kellett lennünk, és talán nekem kellett a leginkább türelmet gyakorolnom. De egy dolgot megtanultam. Azt kell tennem, amit az Úr mondott nekem, nevezetesen, hogy osszam szét az eledelt. De amikor elérkezhet a pillanat, és el is fog jönni, amikor azt mondja, végezd el a betakarítást, akkor az egy teljesen más fázis. Akkor az egy teljesen más dolog. Élelmet osztani, hogy Isten népe életben maradjon, a szellemi éhínség idején, ez egy dolog, és az, hogy van egy platformunk, hogy az isteni üzenetet megismertethessük és terjeszthessük az egész világon, az egy dolog. De aztán a betakarítást elvégezni, az már egy teljesen más dolog lesz. És mi megpihenhetünk ebben Istenben, mert egyszerűen tudjuk, végül is ez nem a mi munkánk, ez az ő műve. És megmondhatná-e valaki közületek, hogy az Úr leült volna oda valahova, és most közömbösen nézi, hogy mi történik ott lent a földön? Ezt én magam nem tudom elhinni. Ellenben el tudom hinni, hogy az én Uram is megváltó, aki a legnagyobb árat megfizette, aki úgy szenvedett, mint senki más nem szenvedett, aki olyan gyalázatos halált halt, mint minden olyan cselszövésekkel, ami a Földön még csak nem is létezhet, és ő kiontotta az ő vérét. Ő neki nem lehet közömbös. Ha eljön az ideje, újra meg fog szólalni, akkor majd ő utasításokat fog adni. Nem tudom elhinni, hogy másképp lesz. Ő nagyon jól tudja, hogy ez meg van írva. Noé mindent pontosan úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Mózes mindent pontosan úgy tett, ahogy az Úr megmutatta neki. Ilyés mindent az Úr szava szerint tett. És az összes próféta az Úr szava szerint cselekedett. Van két dolog, amit közös nevezőre kell hozni az élő Isten gyülekezetében. Először is azt tudjuk, hogy Isten mindent az ő ígéje szerint cselekszik. Amen, tudok erre mondani? Amen. Isten mindent az ő szava szerint cselekszik. És most hozzá kell jöjjön az is, a testnek Istennel való egyesülése a szellem által az ígében, hogy Isten a gyülekezeten keresztül is meg tudja tenni azt, amit az ő ígében kimondott. Hogy a gyülekezet és Isten az ége és a szellem által egyesülve egyé váltak a sajátosságok által, és Istennel lépést tartva együtt haladnak előre, hogy ő meg tudja tenni azt, amit megígért. Amen. Ez az az óra, amelyben élünk, és ez az a szükségállapot, amelyet orvosolni kell. Nevezetesen, hogy Isten szolgái és Isten gyülekezete azt tegye, amit Isten tett vagy mondott az ő igében. Mert talán még egyszer hangsúlyoznom kellene. Isten mindent az ő szava szerint cselekedett. Azt mondta, Ábrahám, fiad lesz, megtörtént. Bármit is mondok, mindig. Azt mondta, Noé tett ezt és azt, és meg is tette. Isten minden prófétája és embere a neki adott utasítások szerint cselekedtek. Most oda kell eljutnunk nekünk is, hogy a gyülekezet, mint az Úr teste, megtalálja az ő helyét a teljességében, és az íge tanítása szerint megtellik, vagy meg lesz töltve erővel a magasságból, a Szent Szellem erejével, azzal a szavatossággal, hogy egyetlen egy személy sem fog többé semmi sajátos dolgot produkálni, semmi sajátos dolgot bemutatni, hogy nem lesz többé késztetés a magamutogatásra, ebből nem lesz semmi, hanem ahogy tegnap említettem, és ahogy Branham testvér mondta is, Uram, ó, szó szerint azt mondta, hogy keret, frame, ami valamilyen tartós szerkezetet jelent, amivel valamit beletesznek, tedd ezt a dolgot félre, és gyere te be, és csináld, amit tenni akarsz. Tényleg el kell jutnunk arra a pontra, ahol az egyenlő sajátosságon keresztül, és itt visszatérek a kiinduló ponthoz. Az első Ádám valóban Isten képmása volt, de hol maradt az Isten sajátossága, az ő lénye? De hiszen ő nem volt Istenből nemzett, nem Istenből született. Talán egy földi példán keresztül kellene világossá tennem. Branham testvér az első Mózes egyre hivatkozva ezt mondta a prédikációban, minden dolog a maga neme szerint szaporodik. című prédikációban. Isten az egész alkotásban elhelyezte a szaporodást, a sokszorodás folyamatát egy isteni törvényként. A juhok juhokat szülnek, a galambok galambokat költenek, az emberi lények embereket szülnek. Isten csak emberi alakban volt képes Istent létrehozni, és ezért van megírva a zsidókhoz írt levél első fejezetében, ezért felkent téged, ó Isten, a te Istened az örömolajával. Halleluja! Istenből csak is Isten jöhetett létre, Immanuel velünk az Isten, de egy emberi alakban, hogy minket nyomorult embereket visszavezessen Isten hasonlatosságába. Ha ez nem evangélium, ha nem ez nem annak a lényege, amit Isten szemmel tart, akkor nem tudom. Milyen hálásak vagyunk minden kinyilatkoztatásért, minden tanításért, Isten titokzatosságainak méreható megismertetéséért. Miről beszél Pál apostol a leginkább? Miről? Miféle titok állt legközelebb a szívéhez? A Krisztus és a gyülekezet titokzatossága. Nem, de ti, akik olvassátok Isten igét, tudjátok ezt. Még az Efézus 5. fejezetében is azt mondja, ennél fogva Krisztusra és a gyülekezetre vagyok utalással. Hús az ő húsából, és csont az ő csontjából. Egy új isteni nemzetség. Nemrég olvastuk itt a Jelenések könyve 3. fejezetének első versét az utolsó írott levélből, és ott meg van írva, hogy ő az Isten teremtésének a kezdete, nem mintha Istennek egy teremtménye lenne, Isten, ments. Valaki azt mondta nekem, a példabeszédek 8. fejezetében lehet, ahol írva áll a bölcsességről. Te vagy az első az alkotási tevékenységeim közül. Aztán világossága akartál tenni számomra, hogy ez Krisztus. Aztán felszámoltam neki, hogy hányszor szerepel a bölcsesség szó a példabeszédekben. Egyszer a bölcsesség a város kapujában van, egyszer itt van, egyszer ott van. Erre fel, az nem Jézus Krisztus volt. Ha Jézus Krisztus egy teremtmény volt, akkor a bukott alkotás egy részévé vált, és maga is rászorult a megváltásra. Ez Isten káromlás. Ő nem volt Isten teremtménye. Ő a Szent Szellem által lett nemzve, hogy a kezdetet képezze, egyszerűen teremtésnek lett megnevezve, hogy ő legyen Isten teremtésének a kezdete. Ott az első Ádám, itt a második Ádám. És aztán vannak olyanok is, akik a János 20-ban azt olvassák, és rájuk lehelt, és ezt mondta, vegyétek a Szent Szellemet, és hogy ez volt-e a Szent Szellemmel való megkeresztelkedés, hogy ez volt-e, vagy az volt-e. Ez nem a kérdés. Miért nem értettük meg a dolgok értelmét? Az első Ádámba az élet lehelete lett belelélegezve. Most itt állt a második Ádám az ő feltámadásának erejében, mint a feltámadott élet. Most isteni életet lehelt be, mert ő nem volt egy élő lény, hanem egy szellemet teremtő. Elolvasom még egyszer, ez még az én nyelvemnek is egy nehéz szó. Itt azt mondja, hanem egy életet teremtő szellemi lényé. Most itt állt az ő feltámadásának erejében, hogy továbbadja az isteni életet azokban, akik vele együtt hivatottak voltak erre az új életre. Nem azt mondja a Szentírás, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, és vele együtt meghaltunk, vele együtt eltemettek, és vele együtt feltámadtunk. Nem azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy ő a szívünkbe költözött és lakozást tett bennünk. Egy új kezdet, amelyet Isten készített. És higgyétek el nekem, a Szentírásnak igaza lesz. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egyszer. De amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor hasonlók leszünk ő hozzá, egyenlővé. Úgy, ahogyan a földi Ádám képmását hordoztuk magunkon, úgy magunkon fogjuk hordozni a mennyei képmását is. Ő a mennyei ember, aki azért járt itt ezen a földön, hogy ezek a földi emberek átalakulhassanak, és szintén mennyei emberekként léphessenek be a dicsőségbe. Amikor eljön a kinyilatkoztatás, és mi át leszünk változtatva a mullandóságból a múlhatatlanságba, a halandóságból a halhatatlanságba. Ezt már ma mondom. Akkor nem fogjátok észlelni rajtam az első Ádám jellemzőit. Akkor a második Ádám jellemzőit fogjátok látni rajtam. Akkor a második a feltámadáskor az, ami az első volt, már nem lesz többé. Minden újjá fog válni. Nincs többé visszaemlékezés arra, ami valaha volt. Nem kellene hitet tanúsítanunk Istennek azért, és dicsőtenünk az ő nevét? Végezetül felteszem nektek a kérdést, avagy azért vannak-e mindezek a dolgok, hogy vita tárgyává váljanak, ez legyen-e az, vagy az, amaz, vagy azért hagyatott ránk a Biblia, hogy imádkozva olvassuk, és azt mondjuk, Uram, fedd fel nekem most az összefüggéseket, mutasd meg nekem, miről is van szó. És csak akkor lesz képes Isten szelleme kinyilatkoztatni nekünk azt, hogy valójában mire is van szükségünk, hogy Isten véghez vigye és befejezze bennünk azt, amit elkezdett. Meg van írva, ahányan pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek, akik nem ember vérből, nem is ember akaratából, hanem Istenből születtek. És menjünk tovább a János leveleihez ezzel, aki Istenből születik, az legyőzi a világot, és ez a győzelem a hit, amely legyőzte a világot. Istennek vannak olyan emberei a Földön, akik mennyei eredetűek, és most lehet, hogy van még egy kérdésetek, és én közvetlenül szeretnék rá válaszolni is. Valószínűleg a Galata levél 4. fejezete, ahol Pál apostol azt írja, ami atyánk fent van az új Jeruzsálem. Ami anyánk fent van az új Jeruzsálem. Ez az, ahova tartozunk. Fentről születtünk, felülről születtünk, Isten szellemétől nemzve. Éppen ezért vonzódunk felfelé. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Urunk csodálatos neve. Most már csak egy dolog maradt hátra számunkra, hitben elfogadni és megtapasztalni, átélni, hogy megtapasztalt, átélt igazsággá váljon bennünk és általunk is. És hogy ne csak egy vizuális lecke maradjon, hanem elmondhassuk, ezt megtapasztaltam én Istennel, és azok, akik valóban megtapasztalták, keveset fognak beszélni róla, de az ember sokat fog látni belőle. Isten tegyen minket ilyen élő levelekké, amelyek a Szent Szellem által vannak megírva. Csak még egy íge szava a testvérekhez, akik meg akarnak keresztelkedni. Itt, ezen a helyen világosan leszögezzük. Bibliai értelemben csak olyan embereket lehet megkeresztelni, akik Jézus Krisztusban, az ő Urukban hívőkké lettek, akik teljes szívükből hiszik, hogy ő megváltónkként, jelen esetben személyes megváltó tokként halt meg a Golgotai kereszten, hogy megváltson benneteket, hogy megbocsássa bűneiteket és vétkeiteket, és segítségül hívtátok az Úr nevét, hogy megszabaduljatok. A keresztség nem csupán egy cselekedet, a keresztség az Istennel kötött lelkiismeret szövetség. Aki meg akar keresztelkedni, annak maga mögött kell hagyni a világot. Legyen az dohányzás, legyen az ivás, legyen azok más dolgok, amelyek az emberekhez kötődnek. Aki Istenhez jön, annak hátra kell hagynia azt, ami világhoz tartozik. Nem léphet be Isten országába mindennel együtt. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet. Semmit sem lehet rajta keresztül átvinni magaddal. Isten csak kegyelemből áthúzhat téged, és egyedül te tudsz boldogulni Isten segítségével. Minden másnak nincs helye. Ha még nem hagytátok volna magatok mögött a világot mindazzal együtt, ami hozzátartozik, akkor várjatok még egy kicsit, amíg eljön a ti időtök. De ha megvan bennetek a belső bizonyosság, hogy bűnbocsánatot kaptatok, hogy valóban hívőkké lettetek, és szeretitek az Urat, szeretitek az ő ígéjét, és teljes szívvel hisztek mindazt, amit a Szentírás mond, akkor meg lehet. És akkor Isten megáld titeket az ő kegyelmének gazdagságából. Most felállunk imádkozni. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Szeretett Uram, a dolgok egyre világosabbá válnak számunkra. Láthatjuk azt, amit szem előtt tartottál, felismerjük, hogy miért nyilatkoztattad ki magad a húsvértestben, és miért maradtál mégis Úr. Mert így van megírva, ma született nektek a szabadító, aki Krisztus az Úr. Te voltál, te vagy, és te leszel. Csak átmenetileg vetetted le a te dicsőségedet, szolgai alakot öltöttél, de Úr maradtál. Úr az élet felett, Úr a halál felett, köszönjük ezt neked. Hűséges megváltunk. Szívünk megrendült. Hozd létre a rokoni kapcsolatot, egy összetartozást azokkal, akik a te képmásodra lettek teremtve. A teremtés révén messze voltak tőled, szükség volt arra, hogy parancsolatok legyenek írva, és ugyanezek a parancsolatok kőtáblákra legyenek írva. Még nem tudtad őket a szívükbe írni, de aztán egy új szövetséget kötöttél, új szívet teremtettél, új szellemet, új életet adtál, és a szívünkbe írtad a te szívedet, és az újjászületés által megajándékoztál bennünket a te lényeddel, az újjászületés által, az egyesítettél bennünket te veled. Urunk, köszönjük ezt te neked, és kérünk téged, ajándékozz meg minket mindezekkel a tapasztalatokkal, az élményekkel, hogy létrejönne egy olyan összefüggés a te lényeddel, amely egyszerűen nem csak, hogy megvalósulhatna, hanem kegyelemből nyilvánvalóvá is válik bennünk. Szeretet megváltunk. Te megajándékoztál bennünket az isteni természetben való részesedéssel kegyelemből. És mi az isteni természetűek vagyunk. Mi vagyunk a királyi papság. Isten fiai és leányai vagyunk, akik Isten ígének örök magva által újjászülettünk, akiket a Szent Szellem nemzett. Uram, köszönjük ezt te neked. Most azokért is imádkozunk, akik meg akarnak keresztelkedni. Hűséges Istenem, tégy minket egy biblikus gyülekezetté. Uram, hogy a keresztség után a Szent Szellem keresztsége is következhetne. Szeretett megváltunk, jöjj közzénk egy olyan hatalmas módon. Ajándékozz meg ebben a tekintetben is egy egyensúllyal, a lehangoltság és az örömteli állapot között. Amikor a te szellemed bűnbánatra vezet bennünket, olyan bánat jön ránk, amely tetszik neked, Uram. Uram, és aztán kisegítesz minket ebből, aztán megáldasz, aztán megmentesz, és aztán megszabadítasz, és feloldozol. Uram, adj nekünk kegyelmet mindenre. Ismét köszönetet mondok neked a nyitott ajtókért keleten, a nyitott ajtókért nyugaton, a kegyelem dicsőséges idejéért. bár csak elküldenéd most hamarosan a felfrissülés idejét a te színed elől, hogy minden a megfelelő állapotba kerüljön, és a termés be lehessen takarítva a te csodálatos neved dicsőségére. Köszönetet mondunk neked minden látogatóért is. Köszönjük, hogy a szomszédos országokból, sőt, keletről is eljöhetnek testvéreink és a testvérnők is. Áldj meg mindannyiunkat, és légy velünk, a te egész imádó népedet áld meg a Jézus szent nevében. Halleluja! Amen!